Istenünk, hálát adunk a Te kegyelmedért. Köszönjük azt, hogy szereteteddel vársz bennünket ezen a mai helyen is. Szeretnénk kiváltságnak tekinteni azt, hogy jöhetünk jelenlétedbe, az egyedüli élő Isten jelenlétébe. Kiváltságnak tartani azt, hogy beszéded van hozzánk, mondandód van felénk. Urunk, szeretnénk minden dicsőséget neked adni ezen a délutánon is, és szeretnénk teljes megadással lenni, hogy amit akarsz életünkbe elvégezni, kiformálni, azt megtehesd ezen a mai estén. Amen. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat a Józsué könyvéből, ezért nyissuk meg Bibliánkat a 7. résznél, Józsué könyvének 7. részénél. Onnan a 16. verstől a rész végéig fogjuk olvasni, majd a 8. rész 24. versétől a 29-ig. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzsét, és a sorsvetés Juda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Juda nemzetségét, és a sorsvetés Zera nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zera nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiét sorakoztatta fel, a sorsvetés a Juda törzsébe való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zera dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkoljál semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony vétkeztem az Úr, Izrael Isten ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsié követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zera fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Ezután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének mind a mai napig. 8. rész 24. versétől. Miután Izrael teljesen lemészárolta Aj összes lakosát a harcmezőn és a pusztában, ahol üldözték őket, és miután mind a szálig elestek fegyver által, egész Izrael visszafordult Aj ellen, és Kaldérra hányták az ott lakókat. Összesen 12 000 ajbeli férfi és nő hullott el azon a napon. Józsé ugyanis nem eresztette le a kezét, amelyel a dárdát tartotta, amíg Aj valamennyi lakóját ki nem írtották. Csak az állatok és a város zsákmánya lett Izrael prédájává, az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta Józsuénak. Így perzselte föl Józsé Aj városát, és mindörökre sivárom halmazzá tette. Így van ez ma is. Aj királyát pedig felakasztotta egy fára, és ott volt egész estig. De naplementekor Józsé parancsára levették a holttestet a fáról, adodobták a városkapu elé, és nagy kőhalmot raktak föléje. Ott van ez még ma is.
Az énekkar szolgálatát kérjük. Sokszor szoktunk szembesülni azzal a kijelentéssel, hogy mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. És most, ahogy olvastam ezeket az ígéket és készültem belőle, rá kellett döbbennem arra, hogy milyen óriási szerepe van a kísértésnek az én életemben. És a sátán mennyire be tudja folyásolni az én életemet, az én gondolataimat, az én nézőpontomat, az ő kísértéseivel. És rájöttem arra, hogy ez nem is olyan vicces, hogy mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Mert akkor azt jelenti, hogy semminek nem tudok ellenállni. Azt jelenti, hogy bármi, ami előttem van, azzal mindenben elesek. És arra jöttem rá, hogy a 21. versben olvastuk, hogy ez így van az én életemben és a mi életünkben is, ahogy itt történt. Hogy történt? Megláttam a zsákmányt, utána megkívántam, és elvettem. Egész pontosan, hogy idézzem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Igaz? Megkívánni. Milyen könnyű dolga van a sátánnak a mai világban, hogy azt, ahol tudja, hogy a leggyengébb vagyok, azt megkívántatja velem. Nagyon sok lehetősége van arra, hogy a szemem elé hozza. Akár egy újságban, akár a tévében, akár egy beszélgetés által. Hát csak azt mondom, hogy a süteményt nagy százalékban mindannyiunk szeretjük. Igaz, egyik a habosat, másik a krémeset, más csak a sima porlóslapot. De ha azt mondjuk, hogy egy süteményre van szükségem, akkor azt, ha meglátom, megkívánom, és igaz, vagy megvásárolom, vagy elkészítem, de ott van a vége, hogy megszerzem magamnak. És ugyebár egy sütemény az általában egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy ártalmas nekünk, de az ördög fel tud használni bármit arra, hogy elessünk, és hogy a mi lelki életünkben kárt tegyen. És először ezt használja fel, hogy megláttatja velünk, aztán megkívántatja velünk, és ott az utolsó lépés, amiben már szinten, miután megkívántunk, nyert ügye van, azt, hogy hozzányúlok és elveszem. De rádöbbentem arra, hogy ha ez is történik, utána mégis nagy üresség van az életemben. És miért? Ugyanitt van az igeversben a folytatás. Ott vannak a sátramban elásva a földben, az ezüst is alattuk van. Tehát megszerezte azt, amit meglátott és megkívánt, de ugye nem tudta használni. Bűn került az életébe, vagy bűn került az én életemben, hogy tegyük személyessé a dolgot, de ugye azt takargatnom kell. Megszereztem valamit, amit nem igazán tudok használni. El kell ássam, és csak titokban nyúlok hozzá. Csak titokban nézem meg, csak titokban dédelgetem, azért, hogy senki meg ne tudja. Igaz? Mit értem akkor el vele? Hát semmit. Azt értem el vele, hogy a tiszta ruhám az koszos lett. Azt értem el vele, hogy egy lépéssel, vagy kettővel, vagy többel távolabbra kerültem Jézus Krisztustól. És csak egy űr van az életemben. És csak egy nehezék van az életemben. És arra jöttem rá, hogy ha ilyen helyzetben vagyok, akkor ugyanoda kerülök vissza, mint a Jézus Krisztus nélkül életemben. Egy súly, egy teher kerül a lelkemre. Hiszen ott van valami, amit szeretnék dédelgetni, de senki nem tudhat róla, takargatnom kell, el kell dugnom, és végül is egy nagy tehert hordozok magammal. Tehát soha nem tudom igazán használni. Nem tudok ékeskedni vele. Mit ér akkor a kincsem? Semmit. Mit ér az, amiért szaladok ebbe az egész életemben, ami nem Jézus szerint van? Elmondhatom, hogy semmit. És akkor mit kell tennem? Hát olyan irányban kell startoljak ebben az életben, ami felvisz a mennybe. Olyan dolgokat kell tennem, amik megnyitják az utat Jézus Krisztus felé. Olyan dolgokat kell tennem, amik közelebb visznek hozzá. Amik értékek lesznek, nem biztos, hogy itt lent a földön, de fent a mennyben. És amit láttuk, hogy olvastuk az igékben, azt, hogy milyen gyötrelmes büntetése van a bűnnek. Mai napjainkban ezt már nem kell így átéljük. Hiszen Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, magára vette a mi bűneinknek büntetését, és nincs szükségünk arra, hogy kivigyenek a városon kívülre, vagy a táboron kívülre, és ott helyben megsemmisítsenek. A testvéreink azt a címet adták, hogy bűnhődés és helyreállítás. Van helyreállítási lehetőség. Testvérek, ez egy óriási lehetőség számunkra, hogy addig, amíg van a kegyelem, addig van időnk helyreállni. És nekem ez egy óriási lehetőséget jelent, és egy óriási megkönnyebbülést jelent számomra. És el szeretném olvasni a János evangéliumának a 10. részéből pár igeverset, hogy mit jelent számomra ez a lehetőség. Tehát János evangélium a 10. rész, 27-től fogom olvasni. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Óriási ígéret, igaz? Tehát ha én átadom életemet Jézus Krisztusnak, és hallgatok az ő szavára, akkor örök életet kapok. És ha megkaptam ezt az örök életet, és ragaszkodom hozzá, azt az ígéretet kaptam, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki az én atyám kezéből. Miért? Mert ő a leghatalmasabb. Tőle hatalmasabb nincs. És itt van az életünknek az értelme. Itt van a földi életünknek is az értelme, hogy úgy éljünk, hogy mi ide kerüljünk, az örök dicsőségbe. És ha olyan helyzetben vagyunk, hogy épp a sátán elejtett, akkor itt a lehetőség a helyreállásra. Vegyük észre azt, hogy Jézus Krisztus egy szerető Isten. És ő azt szeretné, ha mindnyájan helyreállnánk, és mind a helyünkre kerülnénk. Tudjuk azt, hogy ha csak egy házat kell renoválni, vagy felújítani, rengeteg időbe és pénzbe kerül. Jézus Krisztus nem sajnál semmit tőlünk, a mi életünktől. Se időt, se pénzt, se szeretetet. Ő ingyen ad mindent, az ő nagy türelmét és kegyelmét, azért, hogy mi helyreálljunk. Ezt kívánom mindnyájunknak ma délután. Amen. Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, és a zenekar szolgálata után a tini csoportot hallgatjuk meg. Thank you.
Kárára, hegyre, völgyre, virágra, szétmálú görönyre. Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom. Behely könnyű, szinte-szinte semmi, s erőtlen kezem még azt se tudja hozzád igemelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, mely az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge.
Az utóbbi időben a Tinikkel több témáról is beszéltünk. Az egyik ilyen téma volt az Isten központú élet. Itt megemlítettünk több olyan dolgot is, amit a világ kínál számunkra a mindennapokban, és több olyan dolgot is, amit Isten elvár tőlünk. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, fiatalabbakért, tinikért, hogy tudjuk megállni a helyünket az iskolában, tudjuk példaképek lenni az osztálytársaink számára, és látszódjon meg rajtunk, hogy hívők vagyunk.
Egy igevers már régebb foglalkoztat. Taníts minket úgy szemelni napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. 90. Zsoltár, 12. igeverse. Ezelőtt pár hónappal ez az igevers többször felcsendült, és valójában nem értettem meg, hogy mit akar Isten azon keresztül mondani. És múlt héten, vasárnap délután szüstesfér megemlítette ezt az igeverset, és megértettem azt, hogy az időmet, amit Istentől kaptam, úgy osszam be, hogy minél több időt tudjak rászánni. Elszégyeltem magam, mivel hogy az ötlők pénteken azért nem jöttem imaházba, mivel hogy otthon maradtam, úgymond tanulni a próbavizsgákra, és szombaton én azt nem vettem észre, hogy ez egy bűn, úgymond, mert végül nem tanultam, és szombaton beszélgettem valakivel, és azt mondta nekem, hogy az Istennel való idődből veszel el azért, hogy tanuljál, de majd mikor a vizsga előtt fogsz állni, akkor majd az ő segítségét fogod megkérni. És akkor észrevettem azt, hogy ez egy bűn volt az életemben, és nagyon elszégyeltem magam, viszont Isten rámutatott arra, hogy van ebből is kiút, és segített nekem felállni ebből a helyzetből is. És azt értettem meg az egészből, hogy akármi is történjen, akármilyen program jöjjön, úgy osszam be az időmet, hogy az Istennel való időmből soha ne kelljen elvegyek. Kívánom azt a testvéreknek, és elsősorban magamnak is, hogy nagyon jó időbeosztásunk legyen. Amen.
Engem a sorozatból ez az utolsó téma fogott meg, ami ahhoz szól, hogy minél jobb kapcsolatban legyünk Istennel, és hogy a korai keresztények, például Ábrahám meg József is milyen jó kapcsolatban voltak Istennel. Hát ez engem arra buzdít, hogy minden nap olvassam Isten igéjét és imádkozzak, és hogy azt kívánom a testvéreknek meg magamnak, hogy én is tudjak jó kapcsolatban lenni Istennel.
Szeretném kérni a gyülekezetnek az ima támogatását. Hát el szeretném mondani, hogy ezzel a csoporttal minden egyes vasárnap délelőtt fent foglalkozunk különböző témákkal, ugyehogy most előbb hallották a testvérek, hát egy úgymond fejezetet zártunk le, a világ, ez volt a sorozatunk témája. Kezdtük, hogy hogyan hogy kerültünk a világba, ugye a teremtéssel, mit mond a Biblia a bűnről, bűneset, a kísértésekről, az alapvető keresztény etikáról, mit hiszünk, és nagyon nagy öröm volt nekünk tanítóknak látni azt, hogy a gyermekek, tinik milyen őszinték, és megmertek nyílni, elmondani kísértéseiket, nehézségeiket, amivel nap mint nap találkoznak az iskolába. Testvérek, nagyon, nagyon komoly dolgok ezek, amikkel ők nap mint nap találkoznak, el se tudjuk képzelni. És ott van az, hogy tudják, hogy mi a helyes, és hogy aláhúztuk a szívükbe, és ugyanakkor támogatjuk őket imában, amiatt, hogy el ne csábítsa őket az ördög, és olyan érték az, hogy ide járhatnak a gyülekezetbe, és támogassuk őket, még hogyha lehet gyengék is, vagy nem tudják kifejezni épp, amit akarnak mondani, de vágy ott van a szívükbe, hogy ők a Jóisten útját akarják követni. Sokat használjuk a Bibliát, és öröm látni, ahogy tanulmányozzák, de bátorítjuk a szülőket is, hogy otthon is kérdezzenek rá, hogy mivel foglalkoztunk, és így is erősödjön meg a hallott igazság, amit délelőtt, amivel foglalkoztunk. Egy nagy téma volt az, hogy mit mond Isten igéje, és mit mond a világ, milyen értékek azok, amit Isten elvár, ki tud munkálni a mi életünkben, és mit mond erre a világ, és nagyon nagy ellentét van a kettő között. Hát vágy van a szívükben arra, hogy Isten akaratát kövessék. Hát kérjük a gyülekezetet, szülőket, nagyszülőket, hogy támogassák a gyermekeket imában, és jó tanácssal. Még egy éneket is.
Isten olyan jó hozzá! Thank you.
köszönjük szépen megint a zenekar szolgálatát, és utána Megyesi Jenő testvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Köszöntöm a kedves testvéreket a tavasz első napján. Azt mondják a meteorológusok, hogy globális felmelegedés várható. Hát ez a mi vidékünkön jellemző, mert meleg van, a tél se volt hideg. Amerikában pedig mínusz 40 fokos hideg van, esik a hó, ömlik, nem tudják eltakarítani, ahogy is. Ők nevetnek, amikor a meteorológusok azt mondják, hogy globális felmelegedés, mert ott globális leülés van nálunk. Ennyire relatív a tudomány egy mai állása mindenben. Na de szeretnék én egy pár szót szólni a szeretetről. Annyira hiányzó cikk ma a világon a szeretet, hát látjuk itt a környékünkben, Ukrajnában. Próbáltak fegyverszünetet hozni létre Angela Merkel asszony is, meg François Hollande, francia elnök, és kétszer is elmentek Minskben, hogy hozzanak létre fegyverszünetet, és nem sikerül, mert a sátán nem engedi a békességet. Hát most, hogy volt egy kis betegséget adott az úr, elővettem én is az igét tanulmányozni még közelebbről. És a rómabeliekhez írott levél 12. részéből az úr szólt hozzám, Pál apostol által. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. A jó igyekezetekre ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, mert az Úr az, akinek szolgáltok. A reménységben örvendezők, a háborúságban béketűrők, az imádkozásban álhatatosok legyetek. Annyira megfogott az Úr ebben az igében, különösen abban, hogy amikor azt mondja, hogy atyafiú szeretettel egymás iránt gyöngédek, tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Nem jellemző ez ránk emberekre, rám sem, s a testvérekre is biztos. Mert sokszor megelőzzük magunkat a tiszteletadásban, és a másik embert lenézzük, vagy félretesszük az útból, vagy mondunk valami rosszat róla, vagy ehhez hasonló, és egymást sokszor megbíráljuk, és vizsgálgatjuk, és beszélgetünk egymásról, sokszor nem a megfelelő módon. Pál apostolon keresztül az Úr ezt mondta, én nekem úgy megfogott ez az ige azért is, mert Pál apostol egy gonosz ember volt, aki üldözte keresztényeket, sokakat a börtönbe vetett, és ott volt, amikor Istvánt is kivégezték. És ez az ember, az Úr, ilyen nagy munkát végzett. Gyökeres változást hozott rajta. És az Úr ma is tud gyökeres változásokat létrehozni rajtunk keresztül. Aztán ott van a korintusi beliekhez írott levél első részében is, nagyon azt mondja, hogy a szeretet nagy lelkű, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója föl a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságért. Ezt így a gyülekezettel ilyen üzenete van az Úrnak, de nem ilyen a világgal szemben. Ha megnézzük, a Zsoltárokhoz írt levél a második részében így beszél az Úr. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyi felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanakodnak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseit, és dobjuk el magunktól köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmével. A világgal kemény volt, és még azt is olvasok ebben a részben, hogy összetöröd őket vasveszővel, széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok legyetek, eszesek, és okuljatok földnek bírái. A világgal szemben már nem így beszél az Úr. Nem ilyen gyöngéden, olyan kedvesen, mint hozzánk kivőknöz. Azért szeressük a mi Úrunk a teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elmünkből, és fele barátunkat, mint magunkat, mert ez az Úr törvénye, és ha ezt betöltjük, akkor jó lesz a dolgunk. A világ ezt nem tudja megtenni, ezért vannak a háborúk. Tanuljunk az Úr Jézus. Az Úr Jézus azt mondta, nagyon tetszett nekem az ifik, mint mondták, hogy taníts minket úgy szállálni a napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk, a 90. Zsoltár rész. És az Úr Jézus erre választ ad. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok. Ő tőle kell tanuljuk a szelítséget és az alázatosságot és a bölcsességet. Adj az Úr, hogy ezt így tegyük, és hogy békés legyen az életünk, és szeressük egymást és az Urat. Amen.
Kérjük szépen még egyszer a zenekar szolgálatát, utána most is Ildikó testvérnő szolgálatát kérjük.
Mezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet, tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam szüntelen, soha nem kérdve, mi marad. De volt, de jött egy pillanat, megszólította a régi hang. Oly ismerős, oly idegen, bízó szívemre ányborult, komoran, szürkén, hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevett, ilyet harang, kongod, bongod, balga szívem, igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt, holnap megint, letépni mind virághaint, szépségeket, szeretetet, simogatást, napsugarat, másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. De miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem. Úgy botorkálok betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem segíthetek. Magamnak sincsen. Nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó híd száraz kenyerén kilakik jól. Keserűjétek, mindegy, vegyétek, vegyétek. És hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. S milyen gazdag vagyok megint, a lelkem mindent szerte hint, mégis marad, el mégse fogy. Nem kérdve mint, nem kérdve hogy, hittel harangoz a szívem. Igen, igen, ez kell. Másoknak, másoknak, másoknak.
Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána Vékás Benyámint hallgatjuk meg.
Oh, már délután szó a lelki harcról, és ennek a lelki harcnak bizonyos betületeiről volt szó, ezt beszélgettük a tegnap, illetve előadást hallgattunk. Azok, akik jelen lehettünk Krasznán a szolgálattevők konferenciáján, körülbelül 200 szolgálattevő volt jelen a szilárdsági kerületből, és ebből több mint 10-en, 14-15-en Szatmáról is voltunk. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ott lehettem, és hogy szólt hozzám, és hiszem, hogy mindannyiunkhoz szólt. Ebből, amit szólt, két gondolatot, hármat szeretnék megemlíteni. Gál Lajos testvér szolgált Szeghalomról, akit már ismerünk, volt itt a gyülekezetben is közöttünk, és két előadást tartott a szolgálattevő belső és külső, külső és belső kihívásai. Tudatosította bennünk azt ismét Isten lelke által, hogy azzal, hogyha valaki Isten gyermeke, és különösen, hogyha az ő szolgálatába áll, akkor ezzel kiteszi magát az ördög célpontjává, az ördög céltáblájává. És az ragadott meg különösen, ahogy elmondta, hogy ha az Úr Jézus annyi mindent megtett érettünk, meghalt érettünk, és mindent odaadott érettünk, akkor nem éri meg, hogy mi mindent odaadjunk érette? Akkor nem éri meg az, hogy mi teljes erőbedobással, teljes odaadással szolgáljunk neki? Az foglalkoztatott, kedves testvéreim, ami hiszem, hogy mindannyiunkat foglalkoztat, hogy igenis megéri neki szolgálni, megéri harcolni, és megéri győzni a lelki harcban. Bármilyen külső támadások jönnének, bármennyire próbálna az ördög talán belülről is elcsüggeszteni, és bármennyire próbálja talán az embert azzal támadni, hogy talán nincs értelme a szolgálatnak, vagy hogy lemondjon, akkor is megéri szolgálni. És megéri másokért harcolni. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni abból, amit hallottunk, és pedig azt, hogy különbség van a között, hogy harcolok a bűn ellen, vagy egy fokkal tovább megyek, és harcolok emberi lelkekért. Harcolok azért, hogy valakik megismerjék az Urat. Úgy, ahogy az Úr Jézus imádkozott a tanítványokért, verejtékezve, vért verejtékezve. Tudok-e így imádkozni emberekért? És ezt kérdezem elsősorban magamtól. Kérdezem elsősorban magamtól, és kérdezte az Úr tőlem, hogy tudok-e tovább menni az ördög elleni harcban, a bűn elleni harcban oda, hogy harcoljak másokért. Elmondta testvérünk azt, hogy nagyon kemény és áldás ellenfélel állunk szemben, akivel szemben csak úgy győzhetünk, ha az Úr minden fegyverzetét magunkra vesszük, ha nehéz fegyverzettel állunk ellen. De ez lehetséges. És úgy gondolom, hogy bár ott szolgálattevők voltunk többnyire, meg leendő szolgálattevők is voltak, de ez a téma mindenkinek aktuális. Minden egyes hívő embernek. Kívánom azt magamnak és mindannyiunknak, hogy legyünk készek harcolni, legyünk készek szembenézni minden kihívással, és az Úr Jézusra, az ő szeretetére, az ő kegyelmére való tekintettel, az ő irgalmára való tekintettel legyünk készek harcolni és szolgálni neki teljes erőbedobással. Amen.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is, akik nem gyülekezetünk tagjai, vagy vendégként vannak itt, őket is szeretettel köszönjük, és köszöntjük, várjuk máskor is, és hogyha más gyülekezetekbe mennek, akkor kérjük, hogy vigyék gyülekezetünknek szeretetteljes köszöntését, áldás kívánását. Hogyha van egy énekkari szám, akkor meghallgatjuk, utána pedig az ige hirdetése következik.
Sok csodáság fészkel a szív mélyében.
Törvénnyel vagyunk körbevéve. Hát egy részét emberek írták, emberek alkották, alkalmazkodunk hozzájuk, amennyire tehetjük. De vannak olyan törvények, amelyeket nem emberek alkottak, mégis működnek. A fizika területén is rengeteg ilyen törvény van, ilyen törvényszerűség, amit lehet, hogy ismerünk nevén, vannak olyanok, amelyeket talán csak magasabban képzett emberek, tanultabbak ismerik, hogy lényegében mi is történik, de megtörténnek a dolgok. De akkor is, még hogyha talán nem tudjuk megnevezni az, hogy gravitáció vagy miogravitáció, akkor sem indulunk ugye munkában a negyedik emeleten, az emeletről az ablakon keresztül. Mert tudjuk azt, hogy történni fog valami. Ugyanakkor nem megyünk ugye autóval, épesző ember nem megy neki a falnak, mert tudja azt, hogy történni fog valami. Még akkor is, hogyha nem tudja leírni, hogy hatás és kölcsönhatás törvénye van a fizikában. Mert nem csak a falra leszek én hatással, hanem ugye a fal is lesz valamilyen hatása rám. rengeteg ilyen törvény vesz körül bennünket a fizikai életben, de ugye másik dimenzióról beszélve, a lelki területen is vannak ilyen törvényszerűségek, amelyeket már igen-igen figyelmen kívül hagy az ember. Addig, amíg a fizikai törvényekkel számol és számon tartja, és figyelembe veszi, hogy működnek, addig a lelki törvényszerűségeknél azt tapasztalhatjuk, az embereknek nagy többsége nem törődik ezzel, figyelmen kívül hagyja, pedig ezek is működnek. Függetlenül attól, hogy mi hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne. Isten létezése, Isten törvényeinek a működése egyáltalán nem függ a mi hitünktől. Az épp úgy működik akkor is, ha nem hiszünk benne. És épp úgy megállják a helyét a mai napon is, úgy, mint évezredekkel ezelőtt a világ teremtése óta. Istennek nem volt, nem szorult arra, hogy valamilyen más használati utasítást adjon az embernek az életre vonatkozóan. Ugyanazok a lelki törvényszerűségek érvényesek ma is, és még csak nem is kell igazítni az európai normákhoz, ugye ma már mindent ahhoz kell igazítni, mindenféle előírást, mindenféle papírokat úgy kell megírni, hogy azok összhangban legyenek az Európai Unió törvényével. Isten igéjét, Isten törvényeit nem kell az Unió törvényeihez igazítani. Bár nagyon sokan szeretnék ezt alakítni, formálni emberi törvények, emberi elképzelésekhez, de inkább az emberi törvényeket kellene Isten parancsolataihoz, igéjéhez igazítani. Tehát épp úgy megvan a következménye az engedetlenségnek a mai korban is, mint az elmúlt időkben. És Isten igéje figyelmeztet is bennünket, hogy ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Mert amit vet az ember, az fogja aratni is. Még akkor is, hogyha nem mindjárt azonnal láttuk egy-egy bűnnek a következményeit, de bizonyosok lehetünk benne, hogy sajnos a keserű következmények előbb vagy utóbb fognak érni bennünket. Így történt ez Ákán esetében is, és hadd reflektáljak egy kicsit vissza az elmúlt eseményekre. Ugye tudjuk azt, hogy jerikói falak hogyan omlottak le, de hadd olvassam fel ismét azt a figyelmeztetést, azt a parancsolatot, amit Józsué által az Úr adott akkor a népnek, amikor győzedelmesen bevették Jerikót. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Isten egyértelmű, világos parancsolatot adott az ő népének, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek. Ám volt egy ember, erről már hallottunk a múlt héten is, aki valamiféleképpen neglizsálta, figyelmen kívül hagyta ezt a törvényt. Úgy, ahogy ma is nagyon sok ember teszi, Isten törvényét figyelmen kívül hagyja. És ennek meglettek a szomorú következményei. Isten haragját vonták magukra, és jött a következő csata, ahol bár könnyű ellenfélnek tűnt, mégis csúfos vereséget szenvedtek el. Aztán a mai délután felolvasott ige részben látjuk azt, amikor az elszámolás vagy a bűnvallás ideje következik el. Korán reggel fölkeltek azon a napon, és Józsué vezetésével úgy látjuk azt, hogy egyre inkább szűkült a kör, és majd előadódott, hogy ki is volt az, aki miatt Isten haragja sújtotta a népet. Úgy érdekes volt megfigyelnem, akkor, mikor Ákánról beszél ebben a részben az ige, mindig megemlíti az ő felmenőit. A rész elején is, majd a felolvasott részben is szóvá teszi, hogy ki volt neki a dédnagyapja, nagyapja, édesapja. És úgy elgondolkoztam, vajon miért volt fontos ezt leírja a Biblia. Nem ismerem, hogy kik voltak ezek az emberek, de azt megnéztem, hogy nevüknek jelentése mit is takar. És tudjuk azt, hogy nagyon sokszor a bibliai nevek nagyon sokat mondóak és sokat jelentőek. Hát a dédapa Zéra volt, illetve kezdem ott, hogy Ákán Juda törzséből való volt. És hát tudjuk azt, hogy Judának törzse fontos szerepet töltött be Izrael népe életében. Maga Jézus is onnan származik, abból a törzsből. Neve áldottat, magasztaltat jelent. Aztán ebből a törzsből való a dédapa, Zéra nevének jelentése, fölfelé haladó, felmenetel, fényesség. A nagyapját Zabdinak hívták, minek jelentése Isten adta az én ajándékom. Édesapja Karmi volt, az én szőlőhegyem, az én nemes ültetvényem. És következik Ákán ebben a sorban, kinek neve egészen mást jelent, szerencsétlenség, megszomorító, békétlenség, nehézséget okozó, összezavaró. És elgondolkoztam, hogy hogy van ez, hogy ilyen nagy nevű, múlttal rendelkező ember, kinek ugye olyan jókat sejtető elődeinek, olyan jókat sejtető nevei voltak, és gondolom, hogy így is lehetett. Mégis jön ez a fiatalember, kinek neve egészen mást jelent, egészen másról beszél, szerencsétlenség, megszomorító, békétlenség. És arra gondoltam, hogy bár nagyon fontos az, és talán a legtöbb, amit adhatunk gyermekeinknek, utódainknak, az, hogy az Úr félelmére neveljük őket, az, hogy közösségbe, az Úr népe közé hozzuk őket, megtanítjuk imádkozni, valamiképpen a hitre nevelni őket. Mégis lehet, hogy, illetve nem lehet, hanem eljön egy olyan pont, amikor a szülői nevelésen túl, a szülői jó akaraton túl valami több kell. És hadd mondjam azt, kedves baptista szülőknek a gyermekei, talán elöljáróknak, talán nagy névvel rendelkező előjáróknak gyermekei. Szüleitek biztosan mindent megtesznek azért, hogy a legjobbat biztosítsák számotokra, hogy az Úr útjára neveljenek titeket. Mindent megadnak azért, hogy oda vezessenek a mennyország kapuja elé. De eljön az a pont, amikor nem lesz elég az édesapa, az édesanya jó szándéka, vagy az ő neki való engedelmesség. Élesbe kell menni, és Ákánnak az engedetlensége az Úrral, az Úr iránt azt üzeni nekünk, hogy nekünk is az engedelmességünk döntő lesz. Az, hogy kinek engedelmeskedünk, vagy kinek nem engedelmeskedünk, meg fogja határozni a mi életünket. Legyenek bár nagynevű elődök, mégis a döntő az lesz, hogy kinek engedelmeskedel, akkor mikor talán nincs ott édesapa, nincs ott édesanya, nincsenek ott a szülők. Sorsdöntő lehet ez. Tehát Ákán a kör leszűkült, Ákán elő kellett álljon, és valóban fölmerül a kérdés, hogy hogyan juthat idáig valaki. És ahogy már hallottuk a bizonságtevésben is, maga Ákán adja meg a választ erre, mikor elmondja, hogy hogyan is történtek a dolgok. Megláttam, megkívántam, elvettem. Látjuk ugye a fokozatosságot, a bűnbeesésnek a fokozatosságát, a folyamatát. És az első dolog ugye az, hogy megláttam. A tegnapi nap a szolgálattevő jelenkori kihívásairól beszélgettünk, és két területet említett meg testvérünk, a külső és a belső harcokat. És a külső harcokkal kapcsolatosan egyetlen egy területet említett igazából, mégpedig a paráznaság területét. És talán valóban úgy van az, hogy testvérünk is elmondta, nem volt még talán ilyen időszak, ilyen kor, amikor ennyire közel jött volna hozzánk ez a bűn hívő emberekhez is. Mikor ennyire támadott volna bennünket, akár szolgálattevőket, akár padban ülő ige hallgatókat is. És egy nagy figyelmeztetés ez, hogy mikor arról beszélünk, hogy megláttam. Mit látunk meg? Ez is egy olyan terület, ahol nagyon oda kell figyelni, és ugye egy lavinát elég nehéz megállítani. De még egy hógolyóval azért egy gyermek is elbír. És jó az, hogyha elejét vesszük a katasztrófának, elejét vesszük a nagybajnak, és leszámolunk akkor vele, amíg még lehet, míg még uralni tudjuk. És talán a megláttam fázisnál még annyira, talán még nincs is felelőssége az embernek, mert néha akaratlanul is meglátunk dolgokat. De mi történik ezután? Engedjük azt, hogy valamit generáljon bennünk, ami gondolatainkban, elkezdünk foglalkozni vele, elkezdjük dédelgetni, úgy, ahogy hallottuk már, hogy milyen jó is lenne, most gondoljunk akár még bűnre, megkívántam. Úgy lehet megkívánni, hogy foglalkozunk vele. Hogy nem csak meglátjuk, hanem aztán nézegetjük is. Aztán a következő fázis az, mikor elvettem. Mikor úgymond a kívánságok, a testi kívánságok, a vágyak beteljesülnek, ám jön a mardosó, kínzó érzés, hogy a mi lelkünkön sebet ejtöttünk, megbántottuk a mi Istenünket. De van még egy következő fázis, ami talán még veszélyesebb, ami azt mondja, hogy elástam. És talán ez a legveszélyesebb, amiről Dávid is beszél, hogy a titkos bűnök. Azt, amit nem látnak, amikor talán magadba, vagy a számítógép monitorja előtt, vagy a telefonoddal, aztán lehet nézni, amit akarsz, vagy valamilyen régi sérelem, harag, elásva, ott mélyen. Bűnvalláskor nem csak a felszínt kell megkapargatni. Nem csak a felszínen kell egy kicsit járni, takarítani, hanem le kell ásni. Hadd jöjjön elő az, ami el van rejtve, ami titkolva van, ami a titkos bűn, amit lehet, hogy éppen dédelget valaki, vagy éppen már a szégyentől nem meri előhozni. De hogyha a bűnvallásról beszélünk, akkor el kell menni egészen oda, a mélyre, és le kell ásni, elő kell hozni, amiket talán évekkel ezelőtt, vagy időkkel ezelőtt elrejtettünk oda, de mélytejezi, mérgezi az mi életünket, elveszi az erőnket, kudarcra ítél bennünket. Aztán hová voltak elásva ezek a lopott kincsek? A sátorba, igaz? sátor ott, ahol lakott ez az ember, ő és a családja. Az a hely, ami talán az én privát szférám, az én magánterületem. És ugye elgondolkoztam, hogy a Jóisten ide is be akar jönni. Nagyon sok ember talán eljut odáig, hogy szeretne változni egy kicsit, jobbá lenni, és úgy olyan általános bűnöket úgy meg is említünk, meg elmondunk, de hát nehogy már beleszóljanak abba, hogy én esetleg kibe vagyok szerelmes, vagy kibe vagy mikor, ez az én magánügyem, vagy hát ne szóljanak már abba, hogy én milyen módon keresem meg a pénzemet, hiszen nekem is vannak szükségeim, én tudom, hogy mi az én dolgom, ne foglalkozzanak ezzel. Vagy miért szólnak bele abba, hogy hogyan nevelem én a gyereket? Hát tudom én. Miért akar Isten engem kioktatni gyereknevelés területén? Hiszen olyan jól tudom, olyan jól csinálom ezeket a dolgokat. Hát Isten be akar jönni a mi sátrunkba, a mi magánszféránkba is. Egészen be. És nem arról van szó, hogy dolgokat ki kell teregessünk a nagy plénum előtt, de nem tilthatjuk meg Istennek azt, hogy bejöjjön oda, hova csak akar. A legbelső szobánkba, a mi magánszféránkba, ami magánügyeinkbe, úgymond, nem tilthatjuk meg. Neki beleszólási joga van, ő azt takaríthat ki, azt dobhat ki onnan, amit akar. Engedjük az Urat így be a mi életünkbe, a mi sátrunkba, ne legyenek tabuk, ne legyenek zárt ajtók az Úr előtt. Ákán, bár mint negatív szereplő van előttünk ezen a mai estén, bár én úgy látom, hogy voltak némi pozitív tulajdonságai is. És úgy látom, hogy ő bár szűkült a kör és elő kellett álljon, de mégsem menekült el, hanem fölvállalta a következményeit a bűnnek. És nem akármilyen következményei voltak ennek a bűnnek. Úgy olvastuk, hogy József pedig fogta Ákánt, Zérá fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és lányait, ökreit, szamarait, juhait, sátrát és mindenét. Aztán majd megkövezték őket, elégették, kőhalmot raktak rájuk. Hát nem kis dolog volt kiállni, és végül is bevallani azt, annak tudatában tenni ezeket, hogy a következménye ennek halál lesz. Meghalok én is, meghal a fiam, meghal a lányom, mindenem oda vesz. És arra gondoltam, hogy a bűnvallás mindig fájdalmas, hogyha igazán és őszintén tesszük. És ennek föl kell vállaljuk a fájdalmát, föl kell vállaljuk a terhét, nem elég csak nevegye senki sértésnek, de bemenni a bizottság elé, egy-egy krokodil könycsepet ejteni, elmondani, hogy hát ilyen voltam, olyan voltam, engedetlen voltam, és akkor gyülekezet tagjává válok. A bűnvallás mindig fájdalommal jár, és ezt föl kell vállalni. Föl kell vállalni azt, hogy Ákánnak meg kell halljon. Föl kell vállalni azt, hogy az óemberünknek meg kell halnia. És ez fájdalommal jár, ez áldozattal jár, de csak így lehet igazi felszabadulás, csak így lehet igazi helyreállás, így válik igazivá, igazi megoldásá a bűnvállás. Ákán bűne, úgy olvassuk, hogy az Úr haragját váltotta ki, nem is akármilyen haragját, föllángolt az Úrnak a haragja, izzó haragja volt a nép felé. Testvérek, mi a helyzet a mi bűnünkkel? A mi bűneink kevesebbek? Vajon mást váltanak-e ki a mi bűneink az Úr szívében? Vajon nem az Úr izzó haragját gerjesztették a mi bűneink is? Úgy elgondolkoztam, hogy nekem ma délután nem itt kellene lennem, hanem valahol megégetve, megszenesedve, legalább 5 tonna kővel magam fölött. És olyan szép az, és úgy megmelegíti a szívünket, hogy az Úr izzó haragja az ítélet elé odaáll Jézus, és azt mondja, hogy nem neki kell meghalnia. Én halok meg helyette. Bár ő vétkezett, valóban méltó lenne a halálra, de én vállalom. Odáll az izzó harag elé, és azt mondja, hogy engem sújtson. És ez az evangélium, ez a kegyelem, amiről beszélünk, amit mi hirdetünk. Hát úgy van, hogy a büntetését Jézus magára vállalta. Nem kell elszenvedjük mi. A bűnvallást nekünk kell megtenni, de az Ákor völgyében nem nekünk kell meghalni. Jézus ezt magára vállalta, de a bűnnek a következményei azok megmaradnak. És egy néhány dolgot, hogyha megemlítek a felolvasott részből, ami elénk tűnik, akár a nép hozzáállásából, akár Józsué hozzáállásából, látjuk azt, hogy a bűnnek következményei a kudarc, a veszteség, a félelem, kételyek, a csüggedés, az, hogy Isten áldásait nélkülözniük kellett. Ezt mind magával hozta a bűn, a bukás. Ugye elmondta tegnap Gálajos testvérünk, hogy akkor, mikor a sátán az egyik legközelebbi szolgatását, harcostársát, azt, akivel együtt osztott meg dolgokat, együtt küzdöttek, kiütötte éppen a házasságán keresztül, mennyire mély hatása volt ez rá. Az az ember, ez a lelki pásztor, aki azt mondja, hogy láig nem tudta mi az, hogy igazából nem tudta mi az, hogy depresszió, elcsüggedés, egy ilyen időszakon kellett keresztül menjen. Ilyen mély hatása volt az rá, hogy az ő szolgatása, az ő harcostársát kiütötte a sátán. És úgy láttam magam előtt is párhuzamot vontam Józsuéval, aki a bukáskor ott leborul, és beszél Istennel, és kiönti a szívét, és látjuk azt, hogy mennyire elkeseredik, és nem érti a dolgokat, nem érti, hogy mi történik, miért van a veszteség, és már-már jönnek a kételyek a szívébe, hogy egyáltalán, hogy miért kellett nekünk ide jönnünk. Aztán látom ezt az embert, aki úgy gondolom, hogy szerette Ákánt. Mert akkor, mikor megszólítja és előhívja, azt mondja, hogy fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Fiaként szólítja meg, benne van ebben az, hogy szerette ezt az embert, Ákánt. És ezt az embert, akit szeretett, meg kellett fogja fiaival, lányaival, mindenével együtt, és ki kellett vigye, meg kellett kövezzék, el kellett égessék, és el kellett temessék kővel. Keresztül kellett menjen ez a lelki vezető ilyen dolgokon, és hozza ezt magával, hogy talán néha megrendülünk, kérdések, kételyek születnek bennünk, úgy völgybe kerülünk mi is, de olyan szép az, hogy bár vannak a bűnnek következményei, Isten kész azokat is begyógyítani, helyreállítani. És hogyha megnézzük, hogy hogyan kezdődik a 8. vers, azután azt mondta az Úr Józsuénak, ne félj, ne rettegj, vedd magad mellé az egész hadinépet, aztán indulj és vonulj Aj város ellen, meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy belegondoltam, milyen jó lehetett Józsuénak meghalani ezt a felszólítást, amit egyébként már elég sokszor hallott pályafutása kezdetén, ne félj és ne rettegj. Milyen ismerősen csengett vissza az ő fülébe, hogy ne félj és ne rettegj. Isten odaáll és gyógyítja a sebeket, és látjuk azt, hogy teljes lesz a győzelem. Újból fölvonulnak a városa ellen, és most már szabályszerűen küzdenek. Józsuéi ugyanis nem eresztette a lekezét, amelyben a dárdát tartotta, és azt mondja, hogy mindent úgy tettek, ahogyan az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta Józsuéinak. Mindent úgy tettek. Most már szabályszerű volt a küzdelem, Isten igéjéhez, Isten parancsolataihoz igazodva, és Isten adta a győzelmet. Teljes győzelmet adott. És hadd fejezzem be azzal a hóseási proféciával, amely már elhangzott a múlt héten is, amikor azt mondja a proféta, hogy az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És Ákor völgyének is van jelentése, ami azt jelenti, hogy szomorúság, szerencsétlenség, bánat, a veszteség völgye. És ezt a keserű völgyet, ezt a szomorúság völgyét, a bánat völgyét, Isten azt mondja, hogy a reménység kapujává teszem. És milyen bátorító, és milyen erőt adó igaz ma este számunkra, hiszen azt hiszem, hogy nem kell képmutatóskodnunk, életünkben is jönnek bukások, botlások, elesések, de nem kell a völgyben maradni. A völgy az nem végállomás, nem ér véget minden, mint ahogy Ákán élete ott véget ért, hanem lehet valaminek a kezdete. A völgyben meg lehet találni a kaput, meg lehet találni a reménység kapuját. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Meg lehet találni Jézust, be lehet menni a reménység kapuján, és lehet győzedelmes életet élni. Milyen bátorító, milyen vigasztaló ez számunkra, hogy van még kegyelem. Minden bukásunk, minden botladozásunk, hűtlenségünk ellenére Jézus odaállt és magára vette a büntetést. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel most már lehet könnyelműen bánni, lehet hazárdírozni vele, hogy hát úgyis kegyelmes Jézus, úgyis magára vállalja a büntetést, akkor én tehetek bármit, nem. Kegyelem van, és ezt ki kell használni. Engedjük be őt, hogy vizsgálja életünket, menjen be a sátrunkba, ásson, hogyha kell, hozza elő azokat a dolgokat, amelyek nem odavalók, és ott tapasztaljuk meg azt, hogy helyreállít, hogy meggyógyít, kivezet bennünket a völgyön keresztül, a reménység kapuján keresztül. Amen.
szeretnénk látni, drága jó Istenünk, az arcodat, betekintést nyerni a mennybe nap, mint nap, hogy oda vágyunk hozzád, hogy a sátán ne tudjon egyáltalán csőbe húzni, elejteni minket. Segíts meg, hogyha mégis megtörténik, akkor tudjunk felállni, rád nézni, és tovább haladni, rajtad keresztül a mennybe jutni. Kérlek, így áld meg minket egész héten. Amen.
Amen.